Fenntartható Városok Podcast. Fenntarthatóság testközelből. Bartuszek Lilla műsora.
A Fenntartható Városok Több mint Zöld program sorozatának keretében tematikus jelleggel mutatjuk be nektek, hogy miért is több a települési fenntarthatóság, mint pusztán egy újabb zöld gondolat. Mai epizódunkban Bető Dávid országgyűlési képviselővel beszélgetek. Szia, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm a meghívást.
Mielőtt kicsit jobban belemennénk az ipar 4.0 részleteibe, egy általánosabb kérdésem lenne feléd. Hogyha becsukod a szemed, és azt hallod, hogy fenntarthatóság, akkor te is azok közé tartozol, akiknek elsőre a környezetvédelem, a zöld ügyek jutnak eszébe.
Nem.
Na, nem. Ennek nagyon örülök.
Nem. Én nem ezek közé, az emberek közé tartozom, mert azért azt gondolom, hogy az elsősorban a zöld ügyek meg a környezetvédelem, azt gondolom, hogy ez egy lokális probléma, vagy egy lokális fókuszú dolog. És a legtöbb, hogyha megnézzük, akár Magyarországon, akár Európa szerte szét, a környezetvédelmi csoportok, illetve civil szervezetek, azok mind-mind helyi problémákra fókuszálnak. És a fenntarthatóság ezzel szemben pedig azt gondolom, hogy egy globálisabb dolog, és egy hosszabb távú mindsetet igényel, víziót igényel, és ez gyakran sajnos ez a két dolog amúgy szembe megy egymással.
Ez egészen biztos, és azt gondolom, hogy talán érdekes, hogy ezt mondtad, hogy lokális kérdés. Ugye alapvetően felmerül mindig a kérdés, nekünk is, mint fenntartható városok, nagyon sokszor fel kellett tenni ezt a kérdést, hogy miért érdemes a városok a települések szintjén foglalkozni a fenntarthatóság problémájával.
Hát szerintem nem csak városi szinten kell foglalkozni. Az is fontos természetesen, szóval az is fontos, hogy egy városnak, egy önkormányzatnak, vagy bármilyen civil szervezetnek akár fókuszáljon a fenntarthatóságra egy adott településen, vagy egy adott környéken, természetesen ez is fontos, de fontosabb szerintem az, hogy úgy helyezzük a fenntarthatóságot perspektívába, hogy azt akár európai szinten, hogy leginkább a legjobb lenne természetesen globális szinten kezelni ezt a kérdést. Úgy érdemes célokat is kitűzni, és úgy érdemes gondolkodni a jövőben is.
Ez egészen biztosan így van, és bízunk benne, hogy önmagában ez egy lokális szintről szépen terjeszkedik majd lépésről lépésre, vagy ahogy szokták mondani, ahogy a narancs héját ugye hámozzuk, vannak különböző rétegek, amik különböző módon közelítenek meg, azt gondolom, a fenntarthatóság problémájához. A másik ilyen tematizálás, amit nagyon gyakran használunk, az ugye a különböző szektorok szerepének a vizsgálata a fenntarthatóságban. Nyilván beszélhetünk a civil szektor szerepéről, beszélhetünk az egyén szerepéről, beszélhetünk alapvetően a politikusok, a döntéshozók feladatairól. Nyilván az ipar 4.0 témakörhöz azt gondolom, hogy mégiscsak az üzleti szektor áll a legközelebb, de hogyan látod az ő szerepüket a fenntarthatósági átállásban?
Nyilván az üzleti szektornak, a cégeknek nagy szerepe van abban, hogy mennyire fenntartható helyen élünk, és mennyire tudunk harcolni a klímaváltozás ellen. Ugyanakkor a keretrendszert, a szabályozást az államnak kell megteremtenie. Egy olyan világban élünk, ahol a cégeknek az elsődleges, úgymond feladata, vagy elsődleges prioritása az az, hogy profitot teremtsenek. És egy nagyon profitorientált képük van nekik is. Így, hogyha nincsen a megfelelő szabályozás, vagy én azt gondolom, hogy két dolog lehet, ami a cégeket arra ösztönzi, hogy átálljanak egy fenntarthatóbb működésre. Az egyik az államnak a szerepe, az állami szabályozás és az állami keretrendszer, a másik pedig nyilván a fogyasztóknak az elvárása a cég felé, hogy legyen egy fenntarthatóbb cég. És én azt gondolom, hogy a cégek maguktól ezt nem fogják megtenni. A cégek maguktól arra fognak koncentrálni, hogy hogyan teremtsenek minél több bevételt saját maguknak, meg a részvényeseiknek, és maguktól ők nem fognak a fenntarthatóságra gondolni, ők akkor fognak a fenntarthatóságra gondolni, hogyha az állam készteti őket erre, vagy a fogyasztóktól egy elvárás ez a cég felé.
Abszolút, és akkor nézzük is meg ezt a két szegmest, amit te is említettél, ugye egyfelől a szabályozás fontosságát. Amikor szabályozásról vagy ösztönzőkről beszélünk, akkor azt gondolom mindig van egy ellentét, és ezt te is az előbb említetted röviden vagy felületesen, miszerint ugye rövidtávú eredményeket várunk mi is, mint választópolgárok, és rövidtávú eredményeket szeretnének elérni nyilvánvalóan a döntéshozók is, legyen ez nemzeti szinten, vagy legyen ez lokális szinten. Hogyan oldható fel ez az ellentét, illetve a másik ehhez tartozó kérdés alapvetően az, hogy hogyan tudjuk a választópolgároknak a gondolatmenetét abba az irányba terelni, hogy ne az elsődleges, talán a megszokottól eltérő, vagy a komfortzónából kitérő gondolatok jussanak eszükbe, hanem azt tudatosítsák magukba, hogy ezek hosszabb távon igenis megérik. Mitől éri meg a fenntarthatóság?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, ez nem csak a fenntarthatóságban jelenik meg ez a probléma, hanem a politika szinte minden területén, hogy a döntéshozóknak, politikusoknak, városvezetőknek, és a szavazóknak is egy relatív rövid távú gondolkodása van, rövid távú sikereket szeretnének elérni, ahogy te is mondtad. Ez sajnos valamennyire a demokráciának a velejárója. A legtöbb helyen 4 évre választunk ország- és településvezetőket, és nekik az a céljuk, hogy ez alatt, a 4 év alatt minél nagyobb sikereket érjenek el. Tulajdonképpen minél látványosabb sikereket érjenek el. És az, hogyha 10-20-30 évre kellene tervezni, az már nincs benne az ő úgymond víziójukban, meg gondolkodásukban. Ez a fajta átállás, ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, és nincs szerintem rá egyértelmű válasz. Viszont azért azt látom, hogy a modernebb, kicsit már újabb politikai generáció, mint amilyen amúgy a Momentum is, mint amilyen mi vagyunk. Mi azért igyekszünk egy kicsit ebbe gondolkodni, és azt gondolom, hogyha idővel ez a generáció átveszi az országoknak a vezetését, meg a településeknek a vezetését, akkor ők tulajdonképpen tudnak majd egy ilyen fajta víziót adni, és ezáltal a szavazópolgároknak is fontosabb lesz, és ők is jobban fognak ezekre a dolgokra figyelni. Persze nem azt mondom, hogy majd úgymond a politikusok vagy a városvezetők, országvezetők fogják úgymond ránevelni a szavazópolgárokat, meg az embereket erre a fenntartható gondolkodásra, nem ezt állítom, hanem szerintem ez a kettő az együtt fog mozogni így a jövőben, legalábbis nagyon bízom benne, mert enélkül nagyon nehéz lesz egy fenntartható világot meg országot teremteni.
Azért nekik is van ilyen jellegű szerepük ebben.
Van, természetesen azért az államnak, a kormánynak azért van egy fajta, hát nem mondanám azt, hogy nevelő szerepe, mert az nem a jó szó, de egy úgymond egy társadalmi felvilágosítás szerepe, hogy rámutassanak a fontos ügyekre, amik tényleg valóban fontosak, de az is fontos közben, hogy a társadalommal egy folyamatos beszélgetés és véleménykikérés történjen, amit azért azt látom, hogy az elmúlt évtizedben Magyarországon nem annyira történt meg, vagy csak legalább látszat szintjén történt meg. Ez is nagyon fontos, szerintem ez is egy fontos szerepe az államnak.
Abszolút, és ugye te is választási ciklusokat említettél, ugye 4 éves, 5 éves ciklusok. Ugye 2024-ben egy olyan különleges év lesz, amikor egyszerre történik majd meg az európai parlamenti képviselők választása és a helyi önkormányzati képviselők választása. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes, talán találkozási pontot is felvet, nevezetesen azt, hogy mondjuk az Európai Unió milyen szinten foglalkozik a fenntarthatóság lokalizálásával. Ugye megfigyelhetjük, hogy uniós szinten is egyre több olyan program vagy támogatási program indul el, ami kifejezetten a helyi települési szintű fenntarthatóságot helyezi előtérbe. Mennyire fog ez megjelenni mondjuk akár az itthoni dinamikában?
Hát bízunk benne, hogy nagyon. Ugye az választásokhoz azért hozzátartozik az, hogy bár egyszerre lesznek a választások, de egy ilyen nagyon furcsa helyzet van, mert a városvezetők csak októberben fogják átvenni ugye a városoknak a vezetését, meg a településeknek a vezetését. Szóval ez egy tényleg egy elég furcsa helyzetet teremt. De mi kimondott, hogy az európai, az unióban, mind a parlamentben, mind a bizottságnál elég sok lobby tevékenységet folytattunk a két európai parlamenti képviselőnk által, hogy a települések közvetlenül tudjanak pályázni európai uniós forrásokra. Nyilván nem kell lepleznünk azt, hogy az elmúlt 12 évben elég súlyos visszaélések voltak az uniós pénzekkel, és sajnos elég kevés pénzt költöttek ráadásul a fenntarthatóságra, és itt gondolok akár mondjuk a lakossági energiahatékonyságra, ami szerintem az elmúlt egy évben nagyon-nagyon jól jött volna. Ezért mi elég sokat kampányolunk amellett az Európai Uniónál, hogy a települések közvetlenül tudjanak pályázni, és már van egyfajta, szóval most is lehet valamennyire pályázni, és már most is vannak sikeres projektek. Ez a korábban, ahol én Újbudán voltam képviselő, ott is volt egy ilyen sikeres digitalizációs projektünk, amit az Unió finanszíroz, de hogy ebből sokkal több kéne, szóval sokkal több közvetlen pályázati lehetőségre lenne szükség az Uniónál. Ugyanakkor probléma, hogy ezt tulajdonképpen a teljes pályázati rendszert az Uniónál át kellene alakítani ahhoz, hogy ez megvalósuljon.
És akkor térjünk rá kicsit részletesebben az ipar 4.0 szerepére. Mit értünk ez alatt a fogalom alatt egyáltalán?
Hát ugye az ipar 4.0 ugye azt hívott, ugye, ha jól tudom, ez 2015-ben mondták ki először ezt a fogalmat, és ugye az iparosodásra utal, hogy ez egy új 21. századi elsősorban a digitalizációval összekapcsolható folyamat, amely a digitalizáció jelenik meg tulajdonképpen az ipari gyártásban. Ugye szokták mondani, hogy ez mostanában egy ilyen nagyon divatos dolog, de én őszintén szóval én nem látom azt, hogy ezt nagyon gyakran szokták említeni, akár hogyha megnézzük itt Magyarországon, hogy mennyi találat van erre így az elmúlt évekből, hogy a kormányzat mennyiszer használta, akkor ez elenyésző. Szóval ez szerintem még nem tört be annyira Magyarországra. De ugyanakkor azt gondolom, hogy szerintem érdemes így általánosságban a digitalizációról egy kicsit szélesebben beszélgetni, és nem csak az ipari szektorról, mert a digitalizáció tulajdonképpen minden üzleti szektort érint, meg a kormányzatot is érinti. Szóval szerintem ezt érdemes egy kicsit szélesebbre venni a perspektívát ebben a kérdésben.
És hogyan segítheti, ha már itt tartunk, a digitalizáció önmagában a fenntarthatósági átállást?
Nagyon sok, hogyha mondjuk kimondottan a települési fenntarthatóságra gondolunk, így nagyon témánál maradva, a digitalizáció például a közlekedésben, az, hogy és ezt már sok helyen látjuk, és ennek még mindig vannak fokozatai, de az, hogy például a közlekedésben úgy tud segíteni, hogy real-time adatokat kapunk arról, hogy autók merre közlekednek, és ezáltal lehet a forgalmat valamennyire befolyásolni és segíteni, hogy kevesebb kibocsátás legyen, és kevesebb forgalom legyen, ezáltal kevesebbet álljanak az autók. Erre például egy nagyon jó példa, aminek a folyamata már elindult, de ezt lehetne még azért magasabb szinten is csinálni.
És hogyha már maradva az iparnál, a közelmúltbeli eseményeket nézzük, akkor ugye önmagában az új gyártás technológiák, vagy akár hogyha visszacsatolunk az Európai Unióhoz, az Európai Unió szintjéről becsatornázott ilyen értelemben vett elvárások, én azt gondolom, hogy nem adnak majd egy pont után más lehetőséget, mint hogy újra gondoljuk az ipart és a gyártási technológiákat. Mennyire jelenik majd meg ez konfliktusként, mint ahogy az utóbbi időben azért volt is erre már példa?
Amikor konfliktusra gondolsz, akkor pontosan mire gondolsz, vagy hogy melyik részénél?
Önmagában arra gondolok, hogy akár mondjuk a lakosság mennyire készült fel arra, hogy bizonyos gyártás technológiákat a mindennapokban akár a közvetlen környezetükben folytatnak majd, akár önmagában arra, hogy mondjuk akár városvezetők, akár nemzeti szintű döntéshozók hogyan készültek fel mindennek a változásnak, mindennek az ipari digitalizációnak az átültetésére.
Hát szerintem az, hogy gyártósorokat, gyárakat települések közvetlen környezetében csinálnak, ez nem egy új keletű probléma. Ez szerintem mindig is fennállt problémaként, és azért itt érvényesül egy nagyon erős ilyen, nem az én hátsó kertemben, van egy ilyen angol kifejezés, ami az, hogy NIMBY, ez a not in my backyard, hogy alapvetően ez a mindig minden rossz, ami kimondottan az én közvetlen környezetemben valósul meg, mert ugye befolyásolja az én életemet. Ez a fajta gondolkodásmód azért eléggé erős Magyarországon, azt gondolom. De ez nem egy új keleti probléma. Én azt gondolom, hogy ez csak úgy lehet megoldani ezt a problémát, hogy folyamatos egyeztetés van a lakossággal, és rámutatnak azokra a pozitív hozadékaira egy-egy beruházásnak, amely miatt ott jobb lesz az ott élőknek az élete nap mint nap. Erre szerintem most a debreceni akkumulátorgyár egy nagyon-nagyon jó példa, ahol gyakorlatilag a kormányzat semmilyen minimális egyeztetés folytatott a helyi lakossággal, rájuk kényszerítenek egy akkumulátorgyárat, ami valószínűleg minden a jelenlegi adatok alapján abszolút nem lesz fenntartható a városnak, és nem fog működni, míg akkumulátorgyár az önmagában nem feltétlenül egy elvetendő dolog, de így ebben a kimondott helyzetben nagyon-nagyon rosszul lett kezelve az egész folyamat, és ráadásul úgymond egy rossz helyen is akarják, természetileg rossz helyen akarják ezt megvalósítani.
Hogyha már itt tartunk, és nem feltétlen elterelve a beszélgetés eredeti témájáról a diskurzust, Én azt gondolom, hogy egy ilyen esetben, és most beszélhetünk kifejezetten Debrecenről, de beszélhetünk azt gondolom hasonló esetekről általánosságban, ugye te is említetted a lakosság bevonásának a fontosságát, a velük való konzultációt. Mi lehet az a módja az információ átadásnak, akár elméleti síkon, akár gyakorlatban, hogy részesüljenek is minden olyan információban, akár a vízfelhasználás mennyisége, akár a gyártás technológiák különböző hatásairól, hogy ők maguk a mindennapi életük szintjén értsék is ezeknek a rájuk való kihatását, tudjanak egy felelősségteljes döntést hozni arra az esetre, hogyha, ugye, ahogy te is mondtad, sor kerül a velük való konzultációra. Mert nagyon gyakran előfordulhat az, hogy ezek olyan szakmai kérdések, amelyeket nem feltétlen a lakosok keretében célszerű talán megvitatni.
Hát itt van szerintem egy nagyobb probléma, ami nem csak Magyarországra igaz, de Magyarországon szerintem különösen igaz az, hogy mennyire van bizalom akár a városvezetőkben, akár a kormányzatban. És hogyha nincs meg ez a bizalom, akkor az emberek ösztönösen ellenkezni fognak egy-egy ilyen projekt kapcsán. Hogyha maradjunk az akkumulátorgyártás példájánál, nézzük meg a Samsungot Gödön. Ott is hasonló a helyzet, a kormány annak idején kitalálta, hogy ott bizony akkumulátorgyár fog építeni, az megépült, és azóta azt látjuk, hogy bár van környezetvédelmi engedély, vannak szabályozások, de ezt a Samsung folyamatosan áthágja. És tekintve, hogy a kormányzat ilyen minimális büntetéseket szab ki a Samsungra, ezáltal ezt folytatják. És a lakosság azt látja, hogy ott egyre nehezebb az életük tulajdonképpen a Samsung miatt és a folyamatos gyártás miatt, és a kormányzat meg abszolút nem segít nekik. És hogyha ezt a példát mutatjuk országszerte, és nyilván ez eljut azért azokhoz az emberekhez is, mondjuk Debrecenben, ahol most készülnek építeni egy akkumulátorgyárat, akkor sokkal kevesebb bizalmuk lesz a kormányzatban. Sokkal inkább azt fogják látni, hogy oké, hogy van egy környezetvédelmi engedély, meg egy hatástanulmány, de ez egy hazugság, és nem fognak egyszerűen neki hinni. Szóval, hogy ez nyilván a bizalomnak a helyreállítása egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, és ezt nem lehet egyik pillanatról a másikra megoldani. De válaszolva a konkrét kérdésedre, nehéz azért az a folyamat, hogy hogyan egyeztessél a lakossággal, főleg egy 200 000-es város esetében. De még egy 50 000-es város esetében is nagyon, nagyon nehéz. Az egészen biztos, hogy nem elég annyit tenni, hogy leülünk két darab, három darab ilyen lakossági fórumra, eljönnek 50-100-an, vagy akár 500-an, mert az egy kis szelete lesz annak a városnak. Én azt gondolom, hogy egy ilyen nagy beruházás esetében arra kell kifutni az egésznek, hogy valamilyen módon népszavazásra mondjuk megkérdezik az embereket egy adott beruházásról, de ezelőtt természetesen kell folyamatos egyeztetéseket tartani, szerintem városrészekre külön lehet venni a lakosságokkal való egyeztetést, és természetesen valamilyen tájékoztató kampányt is kell indítani, de ennek őszintének kell lennie.
Én éppen ezt szerettem volna mondani, hogy alapvetően nyilvánvalóan célszerű, hogyha történik egy véleménybecsatornázás, de addig, amíg nincsenek meg azok az adatok és tények egy választópolgár előtt, ami alapján a saját belátása szerint el tudja dönteni, hogy ő ezt pozitívan vagy negatívan értékeli, nyilvánvalóan akár az akkumulátorgyárak esetében, ugye önmagában azt gondolom, hogy abban a tényben nincs vita, hogy ahhoz, hogy az elektromos autógyártás és önmagában az elektromos autó használat az unióban meghatározott irány szerint haladjon, nyilvánvalóan szükség van ezekre a gyárakra. És nyilvánvalóan ahhoz, azt gondolom, de kérlek, javíts ki, hogyha tévednék, ahhoz, hogy egy megfelelő döntést, egy felelősségteljes döntést tudjon hozni egy lakos, ahhoz alapvetően az alternatívákat is ismernie kell.
Abszolút.
Nagyon egyszerűen feltéve a kérdést, mi lehetne a jelen esetben például egy alternatíva? Mert ugye nagyon sokszor halljuk azt, hogy nyilvánvalóan a téma támogatói elmondják, hogy miért jó az, hogyha ez adott esetben ez a beruházás megtörténik. Nagyon sokszor halljuk a téma ellenzőitől, hogy miért nem jó. Ott van a hosszú lista, de amit én nem hallok, legalábbis maximum szakmai körökben hallok, és nem mint laikus állampolgár, az az, hogy egyfelől ez mit jelent, mert nagyon szép, hogy ott van a pró és a kontra, de e mögött mi van. Másrésztről pedig, hogy mi lehet az alternatíva.
Hát most kinyitottunk egy óriási témát, ami tulajdonképpen a teljes magyar gazdaságnak a felépítése és struktúrája, és hogy milyen stratégia van jelenleg így hosszú távon a magyar gazdaságra. Megpróbálok röviden válaszolni erre, bár nehéz lesz. Ugye azt látjuk, hogy az elmúlt 12 évben az Orbán kormány azt tűzte ki célul, hogy Magyarország elég erős hangsúlyt fektet arra, hogy külföldi befektetők ide jöjjenek, gyárakat építsenek, elsősorban amúgy az autógyártásra koncentrálnak, ugye elég nagy százalékát adja a GDP-nek az autógyártás jelenleg Magyarországon, és olcsó munkaerővel, valamint rossz forint árfolyammal próbálja bevonzani a külföldi befektetőket. És ebben sikeres is volt. De tulajdonképpen nem egy... Tulajdonképpen relatív, ugye elég gyakran elhangzik ez az összeszerelő üzem Magyarország, ami igaz is, egy kicsit klisé, meg kicsit demagóg, de igaz alapvetően. Mi alapvetően abban hiszünk, hogy sokkal inkább tudás alapra kellene helyezni a társadalmunkat, és sokkal erősebben segíteni a helyi vállalkozásokat, a helyi kis és közép vállalkozásokat. Pont most jött ki amúgy a holnap Magyarország a tervünk, ami egy a három legfontosabb dologra koncentrál Magyarországon, ez egy alapos szakpolitikai terv, egyrésztről a gazdaságra, másrésztről az oktatásra, harmad részről pedig a fenntarthatóságra és a klímaváltozásra. És ebben kimondottan az első meg második pontban az oktatás, illetve a gazdaság kérdéskörében elég sokat beszélünk arról, hogy milyen alternatív Magyarországot lehet elképzelni. De válaszolva a kérdésedre, szóval hogy nagyon nehéz megmondani azt, hogy mi most akkor az akkumulátorgyártásnak az alternatívája. Mert nem annak van alternatívája, hanem ennek a teljes gazdasági modellnek van alternatívája, amikor egy tudásalapú társadalomra helyezzük a hangsúlyt, arra helyezzük a hangsúlyt, hogy a társadalmunk és a fiatalok több mint 50%-a diplomás legyen, és ebben támogassuk őket, abban, hogy nem külföldi multinacionális cégeknek adunk 100 milliárdnyi támogatásokat, hogy ide települjenek, hanem magyar vállalkozásoknak adunk, kimondottan olyan vállalkozásoknak is, bejön a digitalizációnak a kérdés, ami a jövő megoldásaival foglalkozik, digitális megoldásokkal foglalkozik, mert alapvetően elég nagy szellemi tőke van ebben az országban, ami nincs jelenleg kihasználva, és ezeket a vállalkozásokat kellene támogatni, és az oktatásban pedig sokkal-sokkal több pénzt fektetni. Mi azt mondjuk, hogy a GDP legalább 6-7%-át kellene oktatásra költeni a jelenlegi körülbelül 3-4-jel szemben, amiben... És sokkal inkább támogatni nyilván a közoktatást is, meg a felső oktatást is. Szóval azt mondanám, hogy kimondottan az akkumulátorgyártásnak nehéz megmondani, hogy mi az alternatívája, mert lehet azt mondani, hogy akkor autógyártás, vagy valamilyen más gyár, de az sem megoldás. A teljes gazdasági modellnek van alternatívája, azt gondolom.
És csak nagyon röviden záró kérdésként, ugye te is, ahogy említetted ezt a három pillért, ugye oktatás, gazdaság, fenntarthatóság, nekem, bár lehet, hogy már csak nekem vannak így erre ráállva a gondolkodásmódom, úgy jött le, mintha a fenntarthatóság igazából a környezetvédelmet helyettesíteni ebbe a felsorolásba. Te hogyan látod, miért célszerű a fenntarthatóságot önmagában holisztikusan szemlélni, és azt mondani, hogy például a fenntarthatóság alá tartozik akár az oktatás, akár a gazdaság. Csak nagyon röviden.
Nem helyettesíti a fenntarthatóságot a környezetvédelmet, de néha-néha azért szül ellentéteket. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Ugye az Európai Unió kitűzte, hogy nem tudom pontosan, 2040-re, 2050-re az egész EU területén csak elektromos meghajtású autókat. Nem szeretném, hogy legyen gyártás ugye benzines, meg dízeles autók esetében. Ehhez ugye a jelenlegi tudomány szerint ugye lítium alapú akkumulátorok kellenek. Na most globális szinten nincs jelenleg akkora lítium kitermelés, hogy ez csak az Európai Unióban megtörténjen. És egy lítium bányát nyitni, mondjuk adott esetben egy lítium bányát nyitni, az nem egy környezetvédelmileg nem éppen egy előremutató dolog, vagy kimondottan káros gyakran a környezetre, és ott megint csak bejön az az effektus, ami Debrecen esetében is beszéltünk itt, hogy az ott lakók azt nyilván nagyon ellenzik, hogy valakinek a közvetlen szomszédságában egy lítium bányát nyissanak. Közben pedig szükséges ahhoz, hogy uniós szinten, meg globális szinten is elérjük azokat a célokat, hogy ne legyenek belső égésű motorok, és itt azt gondolom, hogy egy kicsit szemben áll a környezetvédelem, ami egy helyi probléma ez esetben, és egy fenntarthatóság, ami pedig egy hosszú távú globális kérdés.
Én azt gondolom, hogy erre nagyon egyszerűen annyit lehet mondani, hogy már pedig a fenntarthatóság, hogyha holisztikusan kezeljük, és a gazdasági, társadalmi és környezeti pillért egy lapra helyezve, alapvetően a szinergiákat kihasználva gondolkodunk, akkor elérhetjük azt, hogy ezek az ellentmondások alapvetően felhasználható kapcsolódási pontokká váljanak. Bető Dávid országgyűlési képviselő volt a mai vendégem, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad.
Én is köszönöm szépen.
Nektek pedig köszönöm, hogy velem tartottatok. tegyetek így következő hónapban is, amikor a fiatalok helyben tartásáról és városi, fővárosi lehetőségeiről beszélgetünk. Sziasztok!
Bartuszek Lilla műsorát, a Fenntartható Városok podcastet hallottátok. További tartalmakért látogassatok el weboldalunkra, és kövessetek minket a közösségi médiában is.